Üdvözöllek, Curry Blake vagyok. Nagyon örülök annak, hogy itt vagytok, és minket néztek. Ma folytatjuk egy olyan téma kibontását, amivel már foglalkozunk egy ideje, ami nem más, mint az isteni gyógyító képzés. Gyakorlatilag a képzéshez tartozó kurzuson vesztek részt. Ez általában 3 napig tart, amikor is nem tudunk annyira mélyrehatóan belemenni bizonyos dolgokba. Most van időnk mindent részletesen megtárgyalni mélységeiben is. Többet tudunk így adni, mint egy kurzuson. Ezt az isteni gyógyító tanítást nagyrészt arra használta Isten az utóbbi időben, hogy gyakorlatilag ennek hatására indult el rengeteg utcai gyógyító szolgálat, az összes ilyen nálunk vagy tőlünk tanult, vagy személyesen, vagy interneten keresztül, vagy épp a Biblia iskolánkban. Úgy szoktak hívni minket, hogy a végzősök, tehát más Biblia iskolák anyagát a miénkkel szokták megkoronázni, mert megtanítjuk az embereknek azt is, hogyan csinálják mindazt, amit a saját Biblia iskolájukban tanulnak. Arról vagyunk híresek, hogy meg tudjuk tanítani azt, hogyan kell gyakorlatban csinálni. Minél részletesebben beszélek nektek az isteni gyógyítással kapcsolatos dolgokról, annál jobb eredményeket értek majd el, bárhol is szolgáltok az emberek felé gyógyítással, vagy akár annál gyorsabban tudjátok a saját gyógyulásotokat átvenni. Több módja van annak, hogy valaki meggyógyuljon. Lehet a saját hitünk által például, vagy valaki más hite által. Sok esetben ugyanis ez is szükséges lehet. És tudunk másokat is gyógyítani a saját hitünkkel. Isten sokkal nagyobb annál, mint ami ennek a legtöbb keresztény tartja őt. Beskatujázzák azt illetően, hogyan is kellene gyógyítania, azt mondván, hogy bizonyos dolgok csak így vagy úgy működhetnek. Ő pedig hatalmas dolgokat cselekszik, és kitör az általunk állított korlátok közül. Még erre is sokszor azt mondják, hogy ja, ez azért volt, mert Isten szuverén. Isten szuverenitása nem ez. Az lenne az, hogy ő maga már előírta saját maga számára azt, hogyan is cselekszik. Vannak módszerek, ahogy ő szeret dolgozni, és minél közelebb kerülünk ezekhez, annál több eredményt látunk meg. Minél jobban követjük a teremtő tervét, annál jobban működnek a dolgok. Járjuk a világot, és azt hirdetjük, hogy ha olvassuk a Bibliát, akkor ami abban le van írva, bizony úgy is értendő, ahogy az oda van írva. Ebben a tanítás sorozatban is a fő dolog az, hogy igeverseket olvasok fel nektek, és azokat vesszük át részleteiben lépésről lépésre. Így ti is láthatjátok, hogy valójában azt jelentik, ami oda van írva. Ha olyan tanítókat hallgattatok eddig, akik elméleteket gyártanak, vagy úgynevezett teológiát tanítanak, ami nem is igazi bibliai teológia, ha ezeknek az embereknek a filozófiáit hallgatjátok, azt, hogy miről mit gondolnak, akkor valószínűleg félrevezetés áldozatai lettetek. Az emberek hajlamosak kifogásokat gyártani arra, hogy miért nem sikerül nekik a gyógyítás, és ezekből sokszor tanításokat építenek fel. Ezek pedig erősségekké válnak az emberek elméjében, és akkor Istennek már nagyon nehéz dolga van abban, hogy eljuttassa hozzájuk az igazságát. Nem úgy akarok itt állni, mint aki nagyon okosnak tartja magát. Csak annyira vagyok okos, hogy olvasom a Bibliát, és úgy döntöttem, elhiszem azt, ami benne van. Persze megnézem az eredeti nyelven is, és kikutatok dolgokat. De még mindig az a lényeg, amit a Biblia ír, azt úgy kell érteni, ahogy az meg van írva. Én nem fogok nektek véleményeket tanítani, teológiát, filozófiát, és nem fogom a különféle magyarázatos bibliák kommentárjait összehasonlítani sem. Isten az ő igéjének legjobb magyarázója. Csak olvassátok az igét, olvasszátok magatokba, elmélkedjetek rajta éjjel és nappal. Említettem az előző részben egy hölgyet, akivel beszéltem, akit ALS betegséggel diagnosztizáltak. Mondtam neki, hogy az a sok információ, ami körülötte van, amiket neki mondtak, az nincs összhangban Isten igéjével. A Józsué 1:8 alapján kell cselekednie, elmélkednie az igén éjjel és nappal. Akkor lesz jó szerencsés, tehát sikeres és boldogul. Más szóval, jólétben is lesz része, ami nem pénzben értendő feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy minden területen jól megy majd a dolga, hogy jobban lesz. Azt válaszolta a hölgy, hogy igen, elmélkedik az igén, térdig jár Smith Wigglesworth tanításaiban, így fogalmazott. Nagyon jó kifejezés. Aztán felsorolta, milyen tanítókat hallgat, például Norval Hayes. Mondtam, hogy ez nagyszerű, én is ezen nőttem fel. De amikor felnövekedtem a karizmatikus mozgalomban, a hit szava mozgalom tagjaként, valóban hallgattam Norval Hayes-t, John Austin-t, Charles Capps tanításokat. Mondta nekem, hogy nagyszerű, amikor ezeket hallgatja, de ahogy a tanítást megállítja, az elméje egyszer csak újra megtelik azzal, amiket az orvosok mondtak, és az efféle gondokkal és félelem tölti el. Azt válaszoltam, hogy pontosan ezért szükséges, hogy az igén elmélkedjen éjjel és nappal. Nem azt mondom, hogy egyszerű, de a Biblia is írja, hogy ha folyamatosan Istenről elmélkedünk, tehát ha a szívünk rátámaszkodik, akkor őriz meg ő bennünket tökéletes békében. Ha nem vagyunk tökéletes békében, az azt jelenti, hogy nem támaszkodik rá a szívünk, nem benne bízunk, nem az igéjéről elmélkedünk. Sokan azt mondják, hogy ezt nem lehet megvalósítani, hogy senki sem képes folyamatosan az igén elmélkedni éjjel és nappal. Nos, úgy tűnik, hogy annál többen tudnak elmélkedni a félelmen, a kételkedésen, a hitetlenségen éjjel és nappal. Rá kell nevelnünk magunkat arra, hogy Isten igéjén gondolkodjunk. Ez itt az utazós Bibliám, ami elég jó állapotban van, persze azért már esnek ki alapjai. Szóval nem úgy kell csinálni, hogy tartom a kezemben a Bibliámat, és leseteszem, és darálom a szöveget, ami benne van. Arról van szó, hogy már olyan sokat olvastam, hogy emlékszem a szövegére, és mivel bennem van, akkor is, amikor nem olvasom, idézni tudom, és erről elmélkedem. Amikor tanítok, akkor először az üzeneteket mindig magamnak prédikálom el, nem közönség előtt. Vagy ezerszer, legalábbis bizonyos részeit. Vezetés közben is Istennel beszélgetek, vagy, és lehet, hogy ez meglep benneteket, a saját tanításaimat hallgatom vissza, hiszen az igazságot tanítom bennük, és ahogy az igazságot hallgatom, újabb igazságok nyílnak meg közben. Én ezt használom arra, hogy éjjel és nappal az igével foglalkozzak. Annyit hallgatom, amennyit csak tudom. 20-30 éve, amikor még kicsik voltak a gyerekeim, mindig szólt a házunkban egy vagy két dolog, tanítás vagy dicséret, akkoriban kazettás magnóról. Olyanok tanításai, mint például Keith Green, Steve Camp, Don Francisco, David Ingalls, az ismertebbek közül. Egy idő után, ahogy lejárt a kazetta, már mentem is megfordítani a másik oldalra. Én csináltam tovább a napi dolgaimat, mindeközben, a gyerekeim pedig ezen nőttek fel, hogy ez szólt a háttérben. Mondok most kettő dolgot, ami ellentmondásosnak hangozhat. Isten soha nem mond olyat, hogy tegyél meg olyan valamit, amit simán meg tudnál tenni egyébként is. Azaz, soha nem mond olyat, hogy tegyél meg valamit, amire a saját erődből amúgy is képes lennél. Mindig olyasmire kér, amihez az ő segítsége szükséges. A másik dolog pedig nem hangzik ennyire ellentmondásosnak, hanem inkább kiegészíti egymást a két dolog. Isten soha nem fog olyat parancsolni nekünk, amit eleve meg tudnánk tenni, és olyat sem, amit nem vagyunk képesek megtenni. Tehát, ha Isten mondta, hogy kell az igén éjjel és nappal elmélkedni, akkor azt valószínűleg meg is lehet csinálni. Olyat nem parancsol, amit nem tudunk megtenni, sem olyat, amit eleve meg tudunk tenni. Amit tennünk kell, ahhoz az ő erejére lesz szükségünk. Beszéljünk egy kicsit Pálról. Amikor Pál tövéséről beszélünk, akkor tudni kell, hogy az nem betegségre utalt, hanem üldöztetésre. Ami az életében történt vele, szenvedés Jézus nevéért. Jézus megmutatta neki, milyen nagy szenvedéseken kell majd keresztül mennie az ő nevéért. A nevét királyok elé kell vinnie. Amikor Pált megláncolták, ez akkor volt például, hogy a nevét a királyok elé vitte, mondhatjuk, hogy ez is a terv része volt, nem volt beteg. Sehol sem olvashatunk olyat, hogy Pál beteg lett volna. Ezzel kapcsolatosan azt is elmondta, hogy sok kinyilatkoztatást kapott, azaz Isten igéje gyakorlatilag eljött Pálhoz, ő pedig elkezdte másokkal megosztani a kinyilatkoztatását. És úgy fogalmazott, hogy ezen sok kinyilatkoztatás miatt adatot nekem a sátán angyala küldötte. A küldött kifejezés görögül angelos, vagyis angyal. Tehát a sátán küldötte ment el Pálhoz a sok kinyilatkoztatás miatt, amiket kapott. Az emberek persze erre azt mondják, hogy biztosan Isten küldte, nos nem. Azt olvashatjuk, azért adatott ez nekem, hogy el ne bizakodjam, hogy ne legyek teljesen azzal betöltve, ne legyek csak az, aki magam is lehetnék. Jézus a magvető példázatában mondta, hogy a tolvaj azonnal jön. A János 10:10-ben is olvashatjuk, hogy a tolvaj nem másért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A Márk 13 a magvető esetében azt írja, hogy az ellenség azért jön, hogy elrabolja az igét, amit az ember a szívébe vett. Pál tehát azt mondja, azaz úgy kell érteni, hogy neki adatott a sátán angyala, hogy ellopja az Isten igéjét, amit a szívébe vetettek, a sok kinyilatkoztatást, amit Istentől kapott. Az ellenség tehát azért jön, hogy ezt ellopja, azért, hogy ő meghátráljon, hogy ő ne érje el annak teljességét, amit tennie kellene Istenért. Tehát ez az igazi biblikus értelmezés Pál tövisét illetően, tehát nem betegség volt. Ő nem volt beteg, sőt, nagyszerű gyógyító szolgálata volt. Azt olvashatjuk, hogy többet munkálkodott, mint az összes többi apostol együttvéve. Egy beteg ember ezt nem tudta volna megtenni, többet tenni, mint 11 másik egészséges ember. Itt csak szellemileg józanul kell gondolkodni, hogy ezt megértsük. Ezt kell az igére alkalmazni. Pál gyógyított, nem pedig betegen járkált az emberek között. Még a zsebkendőjét és a kötényét is elvitték, hogy odaadják a betegeknek, démonizáltaknak, és azok meggyógyultak és megszabadultak. Egy beteg emberrel nem hiszem, hogy ilyet tettek volna, mert például féltek volna, hogy elkapják a betegséget. Ez most csak egy mellékvágány volt, nem akarok sokkal többet beszélni erről, de biztos, hogy valakinek a nézők közül most ez hasznos volt. Isten szelleme most használt engem arra, hogy ezt az üzenetet átadja nektek Pál tövéséről, ennyire fontos Istennek, hogy valaki ezt most megértse, hogy arra vezetett engem, hogy erről beszéljek a tervezett témám helyett. Írjatok nekünk, hogyha ti voltatok azok az emberek, akiknek erre az üzenetre most szüksége volt, hogy hogyan is érintett meg titeket ez a rövid üzenet. Így, hogy én voltam az köri testvér, akinek ez szólt, ezt kellett tudnom, köszönöm Szent Szellem. Tehát arról beszéltünk először, hogy mennyi információra volt szüksége Jézusnak, ahhoz, hogy gyógyítson. Mára már szinte iparággá nőtte ki magát az olyan szolgálatok sora, ahol visszavisznek a múltba. Kikutatják, kik voltak az őseink, mik voltak a bűneik, generációs átkokról beszélnek, meg ilyenek. Jézus ilyesmiket nem csinált. Csak annyit mondott, hogy térjetek meg, forduljatok meg, és menjetek másik irányba, mint eddig. Forduljatok el a bűntől, ne vétkezzetek többé. Hagyjátok abba, amit eddig tettetek, és erre menjetek tovább. Ezek a szolgálatok különféle folyamatokon vezetnek át minket, darabokra szednek gyakorlatilag. És pénzért persze, nem ingyen. Világi pszichológiai alapelveket visznek be a gyülekezetekbe, felöltöztetik valami szent névvel, hogy a neve más legyen, de közben ez ugyanaz a régi halott dolog, ami a halott világból származik. Filozófia, ami becsapja az embereket. Nincs erre szükségünk. Folyamata a tanítványságnak is van egyébként, miközben az ember az életében azon dolgozik, hogy egyre inkább olyan legyen, mint Jézus, de ez más. Amikor újjászületünk, a szellemünk olyanná lesz, mint Jézus, de ennek belülről kifelé felszínre kell kerülni. A Róma 12 szerint ez egy olyan folyamat, amit az elme megújításának hívunk. Hogy ami bennünk van, kívülről is láthatóvá váljon. Tehát az értelem megújítása által tudunk megváltozni. Meg kell újítani az elménket arra, hogyan is élt Jézus az ige szerint. És így jelenik meg kívülről látható módon az, ami bennünk van. Ez a tanítványság része. Miért van az, hogy valaki folyton megtorpan, lefagy, mindig ugyanoda tér vissza? Ez a visszaesés, körözés mutatja meg nekünk, mi van bennünk, és mit teszünk, miközben tanítványoznak minket. Lehet, hogy ezt más ismeri fel, de mi kell, hogy felismerjük, hogy nem kell mindig ugyanazokat a köröket leírnunk. Főleg nem úgy, hogy az ükapánk bűneire fogjuk az egészet. Az őseinknek semmi köze nincs a mi szellemi növekedésünkhöz. Szellemben az ükapáink nem is az ükapáink, hiszen újjászülettünk. Ők tehát csak testben az ükapáink. Szellemben van egy nagy testvérünk, Jézus, és egy atyánk. Ha az ember vissza akar menni a múltat kutatni, akkor maradjon ennél az egyetlen generációnál, amit most mondtam, és inkább generációs áldásokról beszéljen, mint átkokról. Ha olyan családban nőttél fel, ahol az apa lusta volt és ivott, nem dolgozott, és a család szegény volt, és az alkohol vagy esetleg valami drog miatt nem változott ez az ördögi kör, és az ember emiatt lett szegény, mert ebben nőtt fel, akkor azért van, mert ezt a mintát látta, és logikus, ha ugyanezeket teszi valaki, akkor pont ugyanide jut majd. De nem kell ugyanezeket tennünk. Ez viszont nem generációs átok, hiszen az ember felismeri, hogy ő másképp fog majd élni. A Biblia azt írja, még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek, így jő el, mint az úton járó a te szegénységed és a te szűkölködésed. Tehát arra szólít, hogy ne legyünk lusták. Az Új Szövetségben is kapunk utasítást arra, hogy legyünk buzgók, elfoglaltak, tevékenyek Isten dolgait illetően, nem pedig léhák. Hiszen olvashattuk, hogy az szegénységhez vezet. De ha keményen dolgozunk, azt tesszük, amit kell, a helyes dolgokat, akkor Isten áldásai áradnak rajtunk keresztül, és ezek megszaporítanak minket, és jobban jövünk ki. Lehet, hogy időbe telik a dolgokat megváltoztatni, de megtörténik a változás. Emlékezzünk, a Józsué 1:8 azt írja, elmélkedjünk Isten igéjén éjjel és nappal, legyen előttünk, gondolkodjunk, beszéljünk róla, és ezáltal az életünk megváltozik, és csak is jobbá tud lenni. Problémák mindig lesznek. Pál apostolnak azáltal, hogy Isten akaratát betöltötte, sok gondja lett. Ott volt egy démon, a sátán angyala, nem arról beszélünk most, hogy bukott, meg hogy került oda, csak hogy ott volt ez a küldött, hogy rávegye, hogy hagyja abba az egészet. Ennek eredménye volt, hogy sokat szenvedett, hajótörésen esett át, megverték, megkövezték többször is, megkorbácsolták, üldözték. A sátán angyala általában a vallásos embereket bőszítette fel, és ezek az emberek üldözték Pált. Ez nagyon érdekes. Szóval a küldött démon vagy gonosz szellem, akár minek is nevezzük, embereken keresztül működött azért, hogy Isten akarata ne teljesülhessen. Nemrég történt, hogy egy fegyveres férfi az államok modern kori történetének legnagyobb tömeggyilkosságát követte el. 59 embert ölt meg, és százakat megsebesített, azok is megsérültek, akik menekülni próbáltak. Ez ment a hírekben éjjel-nappal, és a kutatók próbáltak rájönni, mi lehetett az oka. Nem stimmeltek a dolgok, hogy miért csinálta. Néztük a feleségemmel a híradót, és azt mondtam, tudod, van egy dolog, amit az emberek nem értenek meg. Az, hogy azt hiszik, hogy mindig fognak találni valami logikus okot, egy megoldást, kiváltó okot, és addig nem nyugszanak, amíg meg nem találják. De az a gond, hogy nem mindig van ok, amivel a világi emberek is egyet értenének, hogy az az ok. A gonosz itt van a világban. Ezt az emberek a világban nem veszik észre. És a gonosz démoni szellemek ilyesmik benne lakozhatnak egy személyben, és mi nem tudjuk, mi ment annak a gyilkosnak a fejében. Tudtuk, hogy szerencsejátékos volt, de nem tudjuk, hogy drogozott-e, ami a leggyorsabb út a szellemvilágba, persze illegálisan. Ha ezen az úton megy be valaki, általában démonokkal kerül kapcsolatba, amik befolyással lesznek az életére. Ha valaki narkotikumokkal kerül kapcsolatba, akkor bejönnek az életébe ezek a démoni erők. Nem tudjuk, hogy ez a férfi miket tett a magánéletében, a szabadidejében, otthon, hogy drogozott-e, de démonizált lett, ez biztos. A részletek ismeretlenek. Egyszer csak bekattant, és lehet, hogy egy pillanat alatt lett megszállott. És akkor kezdte el azokat a dolgokat csinálni. Sokan azt mondták, túlságosan okos ember volt ahhoz, hogy démonizált lehessen, de sajnos néhány ember azért annyira intelligens, mert démonizált, higgyetek nekem. A démonok intelligensek. Sok mindent tudnak, ravaszok, terveznek. Amikor erről beszéltem a feleségemnek, épp interjút mutattak egy pszichológussal vagy pszichiáterrel, nem emlékszem, aki azt mondta, nem tudjuk, mi zajlott a fejében. Nem tudjuk, volt-e kapcsolatban drogokkal, a problémái sérelmei juthattak esetleg az eszébe, és ha vett be drogot, akkor ez súlyosbíthatta a helyzetét, és ez vezethetett el a gyilkosságokig. Majdnem azt mondta, amit én, de az emberek nem említik a szellemi tényezőt, mint a dolog összetevőjét. Az ilyesmi nem történik csak úgy meg valakivel. Mindig van egy szellemi tényezője az ilyen történéseknek. Sajnos a legtöbb keresztény a mai napig világiasan gondolkodik, és nem néz a dolgok mögé, egy helyzet mögé, a szellemi tényezőt figyelembe véve. Nem látják, milyen erők munkálkodnak a háttérben. Vannak helyzetek, amik értelmetlennek tűnnek, például két ember folyamatosan veszekszik. De miért? Semmiért. Mert szellemileg van a dolog mögött valami, hiszen nincs semmi értelme annak, amin veszekednek. Mert szellemi tényező van a helyzetben. Démonikus erő akar a háttérben nézeteltérést okozni közöttük. Ha többé nem úgy nézünk az emberekre, hogy ez az ő hibája, ez meg az övé, de persze van, amikor ez így van, a lényeg, hogy megtehetjük, hogy kiiktatjuk a szellemi erőket, és támadni kezdjük azt a szellemet, ami támadja ezeket az embereket, és érdekes, hogy ilyenkor el is csitulnak a dolgok. Mindenféle helyzetben megfigyelhető ez. Gyülekezetekben, üzleti életben, családban, házasságban. A család és házasság az emberiség alapvető egysége. Ez az első dolog, amit az ellenség megtámad, amit meg akar dönteni. Az ellenség azt akarja, hogy szétessen egy házasság, akkor azt teszi, hogy elintézi, hogy semmiben se értsenek egyet a házastársak, és az imáikra se kapjanak választ emiatt, hogy két ember ne értsen egyet, ne érjen el dolgokat, az Isten királysága érdekében ezt akarja elérni. Most sok mindenről beszéltem, és hiszem, hogy amiket ma tanultunk, hasznotokra volt. Ezeket mind a Szent Szellem irányítására mondtam el, nem is terveztem, hogy ezekről beszéljek a mai részben. Persze legközelebb majd bepótolom, amit akartam. Addig is ne felejtsétek el, hogy Isten a ti oldalatokon áll. Ha még nem születtél újjá, tedd Jézust az életed urává. Ha megteszed, újjá születsz, és Isten szelleme benned fog lakozni onnantól, és ez fog segíteni neked abban, hogy keresztényként élj. Ez a célja ennek a segítőnek, hogy a keresztény életet segítse. És ezt követően következhet az, hogy azt mondjuk, igen, Szeretném megkapni azt, amit a szellemkeresztség által lehet csak, amikor erőt kapunk, és felkészít minket a szellem arra, hogy szolgáljunk. Újjá kell születnünk. Ha már újjá születtünk, és Isten szelleme bennünk lakozik, és ebbe ő egyezett bele, hogy bennünk lakjon, akkor az azt jelenti, hogy velünk van, értünk van, mögöttünk van, személyesen elkötelezte magát arra, hogy biztosan elvégezzük az ő akaratát az életünkben, itt a Földön. Ő értünk van. Lesznek majd ellened támadások, de ellen tudsz majd állni, és le tudod győzni. Meg tudod változtatni az életedet. Most Jézus nevében minden betegség távozz. Szabaddá teszlek. Légy egészséges és szabad. Látjátok, nem kell kiabálnom, akkor is lehet benne erő. Csak ki kell mondanom, és ezek a szavak, a tekintély szavai működnek, és te szabad vagy Jézus nevében. Most kezdj el olyat tenni, amit eddig a betegség miatt nem tudtál, mozogni, felemelni a kezedet, ha eddig nem tudtad, emeld fel a kezed, és kezd el dicsérni Istent. Köszönd meg, hogy megszabadított. Tegyél bizonyságot, és küldd el nekünk, mit tett érted Isten. Köri testvér imádkozott, megszabadultam, jött Isten szelleme, ilyesmi. Mondd el, mi történt. Veled akarunk örülni. A legfontosabb, hogy tedd Jézust az életed urává. Lejárt az időnk mára, de ne feledjétek, értetek vagyunk. Isten áldjon benneteket!